Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek. Témánk az evolúció, ami bizonyára sokakat érdekel világszerte, és mindenkinek, vagy legtöbbünknek véleménye is van róla, az utca emberének is. A tévés kollégák segítségével egy pici kis tesztet, felmérést készítettünk ezzel kapcsolatban.
Tehát, hogy mi az evolúció? Hát az ember fejlődése, ugye, ha az emberről beszélünk, ahogy a darwini elv szerint ugye a majomból emberré váltunk.
A mostani ember nem csak úgy lett, vagy Isten teremtette, hanem egy alsóbrendű, tehát hogy folyamatos fejlődés eredménye tulajdonképpen a mostani élővilág.
Hát újjászületés, nem? Tehát a természetnek az újjászületése véleményem szerint.
Fejlődés.
Törzsfejlődés.
Így van.
Évmilliók alatt az élőlények kifejlődése, hát tulajdonképpen az evolúció.
Emberré válás, ez jut eszembe.
Úgy tudom, hogy ez a föld állatainak a fejlődés története, vagy fejlődés tudománya.
Kialakultak az állatvilág különböző fajai, egyedei, a növények.
Hát a fejlődés, az emberiség fejlődése.
Gyakorlatilag az emberi fejlődés jut volna, mondod az eszembe, ahogy a kis sejtből az ember kialakult és emberré lett, beleértve a majom és egyéb folyamatokat is.
Hát én nem vagyok biológus, ezért nem tudom megcáfolni, és elég hihetőnek tűnik. Aztán persze vannak más elméletek, amelyek legalább annyira hihetőnek tűnik, hát ez mindenkinek a maga döntése.
Hát nem hiszem, hogy az állattól. Azt gondolom, hogy külön úton fejlődött.
Hát ezt kimutatták, hogy Afrikából a majmoktól jöttünk ide Európába.
Én jártam hittára a kiskoromban, és én azt tanultam, hogy az Isten teremtette az embert.
Tehát az állatvilág fejlődése végén alakult ki az ember, de nem kifejezetten, nem biztos, hogy pont egy állattól, hanem egy fejlődés révén.
Lehet benne valami, de nem vagyok rá meggyőződve. Valami közös ős esetleg.
Hát miután ugye azt mondják, hogy a majom és az ember génjei között nagyon pár százalékos a különbség, ezért ez valószínűleg megállja a helyét.
Hiszünk benne.
Mi most érettségiztünk.
Igen, és...
Örülnék, hogyha valami egyszerű kérdésekkel traktálnának minket.
Igen. De van, és folytatódik az evolúció. Ez biztos.
Hát mondanak itt mindent, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes ezt a témát átbeszélni egy kicsit. Engedjék meg, hogy a Kályhától kezdjem, vagy stílusosan Ádámtól, Évától. Ugye nyilván mindenki elgondolkodott már azon, hogy a természet milyen csodálatosan sokféle formát hoz létre. Az ábránkon Ernst Haeckel 19. századi német evolucionista rajzait látjuk, a természet művészi formái néven, ahogy ő ezeket hívta. De hát nem csak művészi formákra lehet gondolni, hanem működő szerkezetekre is, és hát se szeri, se száma a különféle érdekesebbnél érdekesebb példáknak. Egy részét mindannyian ismerhetjük David Attenborough csodálatos természetfilmjeiből. Például ugye vannak békák, amik a sivatagban élnek, a bőrükben vizet raktároznak, beássák magukat a homokba olyan mélyre, ahol kicsit hűvösebb, meg nedvesebb. Ott leállítják az életfunkcióikat, egy kicsit még valamilyen burkot is húznak maguk köré, és ott várnak, ha kell, éveket, amíg megjön az eső, hogy gyorsan a felszínre másznak, megtalálják a hasonló békákat, szaporodnak, és néhány nap leforgása alatt előről kezdődik az egész folyamat egy csodálatosan komplex módon. Ugye, tehát ezek fantasztikusan bonyolult működő szerkezetek, és hát ugyanilyen csodálatos szerkezeteket találunk paleontológiai őslénytani leletekben is. Vajon mi hozhatott létre egy olyan különleges élőlényt, mint a halucigénia, amelyet a Burgess palából ismerünk, és hát tulajdonképpen nem sokat tudunk róla azon kívül, hogy létezett és így nézett ki, elég különleges formája van. Még pontosabban azt tudjuk, hogy ez az, ami maradt belőle. Ugye? Egy ismert hasonlat szerint minden élőlény olyan csodálatos, pontos, műszaki értelemben is jól működő szerkezet, mint hogyha csak egy óramű volna. És hát egy ismert mondás szerint, amit William Paley, angol a teológustól szoktak idézni 1802-ből, ahol egy óramű van, ahol egy ilyen műszaki szerkezet van, ott egy órásmesternek is lennie kell, tehát egy olyan mérnöknek vagy tervezőnek, aki ezt létrehozta. Az evolúció elmélet az utóbbi időben viták keresztüzében áll, ezeket az intelligens tervezettség vagy értelmes tervezettség felvetés irányából kezdeményezik. Lényegében Paley gondolatát élesztik újra, olyasmikről beszélnek, hogy például az élőlények komplex szervei, mint mondjuk a szem vagy más komplex szervek, azok irreducibilis komplexitással rendelkeznének, ez az ő szavuk. Ezzel azt értik, hogy nem elemezhetők további részekre, nem hozhatók létre lépésenként részekből, vagy nem alakulhatnak ki véletlen folyamatok segítségével, ahogy azt az evolúció elmélet állítja. De hát vajon valóban így van-e ez, így kell-e legyen, illetve pontosan értjük-e, hogy mit állít az evolúció elmélet? Egy nemrégi harvardi felmérés, meg kell, hogy mondjam, lesújtóképet rajzol arról, hogy akárcsak ennek a nagymúltú intézménynek a hallgatói is mennyire értik az evolúció elméletnek az alapvető fogalmait. Tehát nem azt kérdezték a harvardi kutatók, hogy ki mennyire ért egyet az evolúció elmélettel, hanem hogy egyáltalán értik-e azokat a fogalmakat, amikről itten szó van, tehát a fajnak a fogalmat, a természetes szelekció fogalmát és még néhány más egyéb alapvető fogalmat. Vagy akár értik-e egyáltalán azt, hogy mit jelent egy tudományos elmélet, egy tudományos magyarázat, mi a tudományos módszernek a lényege. És hát ugye én véletlenül éppen tudományos filozófus vagyok, tehát némi kajánsággal olvastam ezeknek a harvardi kutatóknak a konklúzióját, akik azt mondják, hogy az evolúcióval kapcsolatos gondolati káosz iránt, vagy a káosz azért felelős egyik fontos tényező a tudomány filozófiai ismereteknek a hiánya. A következőkben éppen ilyen tudományfilozófiai szempontból fogok megjegyzéseket tenni az evolúcióval kapcsolatban, annak az érdekében, hogy az értelmes tervezettségnek a nézeteit a helyre tehessük. Én nem közvetlenül fogom ezeket a nézeteket ismertetni és vitatni, erre semmi szükség. Hogyha az evolúciót jól értjük, akkor nincs szükség arra, hogy egy másik teóriát hozzunk bele a játékba. Először egy picit ezeknek a vitáknak, a jelenkori és múltbeli vitáknak a történeti hátteréről fog beszélni, majd az evolúció bizonyítékairól, később az evolúció elmélet körüli különböző tévhitekről röviden, majd a legvégén egy rövid jövő felé induló kitekintéssel zárom az előadást. Tehát a következő blokkunk a történet, a vitáknak a története, és ez a történet ugyanolyan hosszú, mint az evolúció elmélet története maga, gyakorlatilag az evolúció eszméjével egyidős, ami pedig egy eléggé régi gondolat, már Erasmus Darwin nagyapja is megfogalmazta a 18. századnak a végén, de hát az evolúció elmélet a klasszikus, nagy érett formájában Darwin csodálatos művében 1859-ben kerül megfogalmazásra, Charles Darwin művéről van szó, és szabadon egy pici kis reklámot ezen a ponton elhelyezni. Magyar nyelven az én fordításomban kapható könyvesboltokban, és hát csodálatos élmény volt egy évet tölteni Darwin-e valóban nagyszerű munkájával, és hát nem csak magával a fordítással, hanem a hozzátartozó adatolással, és olyan kutatásokkal, amik szükségesek ahhoz, hogy egy ilyen fordítást az ember elvégezhessen. Gyakorlatilag azonnal elindulnak a viták, Darwin ugyanis leszármazási egységet teremt az elméletével az ember és a többi faj között. Ő az első, aki egy nagyszabású rendszerbe foglalja össze a fajok múltbeli és jelenkori elterjedésére vonatkozó földrajzi ismereteket, azokkal az ismeretekkel, amelyeket a változatok és változékonyság keletkezéséről mai körülmények között megalapíthatunk. A kettő közötti kapcsolatot egy a geológiából kölcsönvett elv segítségével fogalmazza meg. Ez az elv Lyell aktuációs principiuma, aktuációs elve, amely azt állítja, hogy, hát ez persze nem Lyell, hanem Samuel Wilberforce, majd mindjárt őről is beszélni fogunk. A Lyell aktuációs elve azt állítja, hogy a Föld felszín alakzatait létrehozó régi erők azonosak a ma is megfigyelhető erőkkel, ilyen a szél és a víz hatása például. Darwin nem tesz más, mint ezt az elvet az evolúció kapcsán az élővilágra fogalmazza át. Az ő szem előtt lebegő elv a mesterséges kiválasztásnak az elve, amit a tenyésztők alkalmaznak, és hát azt állapítja meg Malthus nyomán, hogy a természet maga is alkalmaz ilyen erőket. Tudnélik, az élőlényeknek több utódja születik, mint amennyi békésen felnőhet és tovább szaporodhat. Tehát valami fajta kiválasztásnak a természetben is végbe kell mennie, ez a darwini természetes kiválasztásnak az elve, ami, mint említettem, rögtön a kezdetektől fogva vitákat provokál, mert hát ugye az embert elhelyezi az állatvilágban. A képen Samuel Wilberforce-t látjuk, aki Oxford érseke, anglikán érseke, 1862-ben egy nagyon híres vita keretében híres szavakkal hívta fel Darwint arra, hogy valljon színt, azt kérdezi Darwintól, hogy ön vajon inkább a nagyapja, vagy a nagyanyja révén származik-e a majomtól. Most hát persze nem véletlenül hívták Samuel Wilberforce-t a kortársai Szópi Szemnek, ami körülbelül magyar fordításban síkos Samut jelenthetne. Hát ugye itt is egy csúsztatás van természetesen. Hát Darwin semmi ilyesmit nem mond, ő hosszú geológiai korszakok alatt történő leszármazásról beszél. A történet már, mint a 1562-es vita folytatása is közismert. A később Darwin buldogja nevet kiérdemlő Thomas Huxley válaszol a trópusi betegsége miatt gyengélkedő Darwin helyett. Ugyancsak híres, sokat idézett szavak ezek, amelyek megadják az efféle vitáknak az alaphangulatát is. Huxley azt mondja ugyanis, nagy feltűnéskeltő válaszában, hogy inkább lenne egy majom a nagyapám, mint olyan ember, aki elfedi az igazságot. Ugye rendkívül erőteljes, provokatív szavak ezek, és hát még egy dolgot kell említeni, hogy talán az első nyílt kiállás, 1862-ben vagyunk, ugye, az első nyílt kiállás az ember és az állatvilág közötti közvetlen rokonság mellett, hát ezt aztán azóta is az evolucionisták gyakran megismétlik, akik hát a mai evolucionisták is gyakran előszeretettel fényképezkednek majmok főemlősök társaságában, és hát ezzel a gyengével rendelkezem én magam is a kisfilm szerint. De hát nem csak Thomas Huxley volt előképem ebben, hanem mesterem és professzorom Csányi Vilmos is, aki itt ül a nézőtéren, tisztelettel köszöntöm. Szóval ezeknek a vitáknak a lényegére térve, ugye látjuk az 1862-es példán, hogy főleg érzelmi, indulati töltés vezeti ezeket a vitákat, legalábbis Darwin korában. És nincs ez másképpen a 20. századi vitákban sem. Én most az idő rövidsége miatt csak kettőt fogok tudni említeni, az egyiknél különösen feltűnő ez a szempont. 1925-ben történik az az esemény, amit a Scopes-féle per néven, vagy ismertebb nevén a Daytoni majom per néven emlegetnek. John Scopes nevű középiskolai tanárt perbe fognak, és el is ítélnek, $100 pénzbüntetésre ítélnek egy Tennessee állambeli törvény alapján, amely tiltja azt, hogy a Bibliával ellentétes tanításokat hirdessen valaki a katedráról. Hát ő a Bibliával ellentétesen azt tanítja, hogy az ember az állatvilágtól származik. Ez egyébként egy bonyolultabb történet, egy próbaperről van szó valójában, de a lényeget azért pontosan mondom, tehát a per úgy zajlik, hogy ezt a középiskolai tanárt perbe fogják. Azonban egész Amerika megmozdul. Clarence Darrow híres védőügyvéd vállalja el a védelmet, és a vád koronatanúja pedig nem kisebb személy, mint William Jennings Bryan, aki többszörös amerikai elnökjelölt és híres szónok. Ugye végül a pert az evolucionisták elvesztik, csak a per folyamán Clarence Darrow a William Jennings Bryant lényegében sarokba szorítja, vagy hogy stílusos legyek, majmot csinál belőle. Tehát mindenki megkapja magáét, hogy úgy mondjam, és hát William Jennings Bryan legyőzése óriási feltűnést kelt. A részben ennek köszönhetően a Tennessee-beli törvényt később visszavonják. Hadd ugorjak nagyot az időben, egészen a jelenben persze számos más vita és többek között per is zajlott. A legutóbbi ilyen azonban szintén nagy feltűnés keltett 2005-ben, amikor a Pennsylvania állambeli Doverben indítottak pert, most már az értelmes tervezettség intelligens design hívei, és egy picit más az a történet abból a szempontból is, hogy talán most először, legalábbis a felszínen nem ilyen érzelmi, világnézeti töltetű kérdések fogalmazottak meg, hanem a tudományosság nevében és érdekében folyt a per. Az értelmes tervezettség hívei ugyanis azt követelték, hogy az evolúció elmélet, tehát a leszármazás tan mellett, azzal egyenlő eséllyel az iskolás tananyagban biztosítsanak helyet a teremtés történetnek és az értelmes tervezettség eszméjének, mint alternatív, mint másik tudományos elméletnek. Nos, ezt a pert elvesztették, nem sikerült bizonyítaniuk, hogy az értelmes tervezettség egy tudományos elmélet lenne, és a következőkben éppen arról fogok beszélni, hogy a jelenlegi tudásunk szerint miért nem lehetséges az, hogy olyan másik, idézőjelben másik tudományos elmélet legyen lehetséges, amely ugyanakkor az evolúciót tagadja. Tehát itt kell beszélni először az evolúció bizonyítékairól, majd az evolúció elmélettel kapcsolatos tévhitekről. A következő nagy blokkunk tehát az evolúció bizonyítékait érinti, és itt előjáróban egy nagyon fontos megkülönböztetést szeretnék tenni, talán le is lassítok egy picit hozzá. Tudnék, ugye evolúció elméletről szoktunk beszélni, de hát ez a fontos megkülönböztetés az evolúció elmélet és az evolúció tények között húzható meg. Kérem szépen, az evolúció nem valami fajta elmélet, hogy úgy mondjam elmélet csupán, hanem tény. Hát főleg nem elmélet a szónak abban az értelmében, ahogy a magyar köznyelvben is ez egyre inkább beszivárog, ami az angol száz szóhasználatból származik. Ugye angolul azt szokták mondani, hogy is it fact or just a theory? Most ez ténye, vagy pedig csak elmélet? Itt elmélet alatt ebben a szóhasználati kontextusban spekulációt, mégpedig többnyire alaptalan spekulációt értenek. Hát az evolúció nagyon is tény, és semmiképpen nem spekuláció, de még csak nem is elmélet a szónak ebben az értelemben. Mindjárt meg fogom magyarázni, hogy miért gondoljuk azt, hogy az evolúció tény, és nem pedig ilyen értelme vette elmélet. Ugye a tudományban elsősorban tényekkel szeretünk dolgozni, mindannyiszor persze, amikor ez lehetséges, és elmélet alatt a tudományban egy egészen sajátos konstrukciót értenek, nem olyasmit, mint a hétköznapi életben, hanem egy nagyon kötött értelemben olyasmit szoktunk a tudományban elmélet alatt érteni, ami tényeket vagy jelenségeket más tényekkel és más jelenségekkel magyaráz, nem valamiféle elvekkel például. Tehát már itt egy picit gyanakodni kezdhetünk, hogy ez az értelmes tervezettség, felvetés esetleg nem a tudomány útját járja, ugye hiszen ez egy elvet, az értelmes tervezőnek az elvét veti be, vagy hozza be a gondolkodásba. Szóval tényekkel szeretünk operálni, és tény az evolúció elmélet akkor is, hogyha csak közvetetten ismerjük, a tudomány számára ez nem valami különleges helyzet, meg kell mondani. Ugye a kriminalisztikában is felvetések, valami fajta sejtések, hipotézisek alapján fogalmaznak meg gondolatokat, és aztán ennek alapján találnak tényeket is, hát azt tekintik ténynek, amit kétséget kizáróan sikerült bizonyítani. Tehát a tény fogalma ilyen módon a bizonyítás fogalmához kapcsolódik, és ahhoz, hogy kétségbe vonhatatlanul meg tudjuk állapítani azt. Miért nem közismert vajon, hogy az evolúció az tény ebben az értelemben, és nem csupán, idézőjelben csupán elmélet? Azt gondolom, hogy a harvardi kutatók által is emlegetett tudományfilozófiai ismerethiány mindenképpen az egyik ok, azonban van egy másik ok, ami magával Darwinnal függ össze. Darwin a fajok eredetében egy igen nagyszabású vállalkozást hajtott végre. Egyszerre próbálja bizonyítani, hogy megtörtént az evolúció, és megmagyarázni, hogy hogyan történhetett. Ez tulajdonképpen emeli Darwin érdemét, csak elfedi valahol a lényeget, azt, hogy ez a két tényező, tehát az, hogy megtörtént az evolúció, és az, hogy vajon hogyan történt, ez egymástól nem függ. Tehát, hogyha az egyiket kihúzzuk, mondjuk, hogyha az evolúció elmélet megbukna, nem fog, de hogyha megbukna, akkor ettől az evolúció ténye, az erről való tudásunk még változatlanul fent maradna. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, amit azt gondolom, hogy mindenképpen előre bocsátva látnunk kell. És most akkor röviden beszéljük meg, hogy mik azok az alapvetések, amiknek alapján az evolúció tényét jól megalapozottnak gondoljuk. Két dologról fogok beszélni, a biogeográfiáról és a csökevényes szervek jelentőségéről, és éppenséggel nem fogok beszélni arról, ami leginkább közismert, nevezetesen az őslénytani paleontológiai leletek jelentőségéről. Azt gondolom, hogy egy ilyen rövid idő alatt ez nem is volna lehetséges. A biogeográfia a fajok és a változatok térbeli elterjedésének a tudománya. Itt az ábrán Alexander von Humboldt rajzát látjuk, egy dél-amerikai hegy metszetét látjuk, és az azon elhelyezkedő fajoknak a pontos térképét, hát amennyire ez egy ilyen ábrára felfér. Darwin megállapítja a dél-amerikai és máshol tett utazásai során, hogy a fajoknak és változatoknak az elterjedése egy rendkívül beszédes mintázatot mutat. Alexander von Humboldt egy másik hasonló nagy naturalista volt, aki Darwinhoz hasonlóan rengeteg ilyen térképet készített, és úgy kell ezeket a térképeket elképzelni, hogy elkészíti egy hegynek a térképét így, ahogy az ábrán látjuk, de elkészíti a szomszéd hegyét is, meg a harmadikét is, és így tovább. És az a beszédes mintázat, amit Darwin megállapít, az arról szól, hogy ahogy utazik, és egyik hegyről vagy egyik helyről a másikra megy, azt tapasztalja, hogy ennek során először nagyon könnyű ezeket a rajzokat, ezeket a katalógusokat, a földrajzi katalógusokat elkészíteni. De később tovább menve egyre nehezebbé válik a fajoknak a besorolása, még tovább menve azonban megint könnyű dolga lesz, és hasonló helyen egy kicsit más fajokat talál, de jól azonosítható más fajokat. És így tovább kétszer távolabb haladva megint kétszer módosultabb fajok vannak, háromszor távolabb haladva háromszor módosultabbak. Kivéve, hogyha valami nyilvánvaló dolog, mint mondjuk egy közbe tornyosuló magas hegygerinc, vagy egy folyó lehetetlenné teszi a kommunikációt, a közlekedést a különböző területek között, És hát még érdekesebb az, hogyha a múltban szétvált, hogy összenőtt szigeteket lehet találni, akkor Darwin szemmel áttára bontakozik ki ez a történet úgy, hogy még ezek is értelmet kapnak, tehát ez a beszédes mintázat egyre inkább arról kezd szólni, hogy itt valami fajta helyváltoztatással történő módosulás történt. Darwin két következtetést von le ebből, és mind a kettő forradalmi a maga nevében, az egyik az, hogy feloldódik a fajnak a fogalma. Ugye tulajdonképpen azt látja, hogy ahogy távolodik egy adott helytől az utazásainak a során, egyre kevésbé biztosabban, hogy ott milyen fajok találhatók, vagyis a fajnak a fogalma az ő számára egyre inkább csak kényelmi eszköz lesz ennek az eredendő sokféleségnek a megragadására. És így használjuk ezt ma is, tehát a faj Darwin óta tulajdonképpen nem egyfajta jól meghatározott létezőként áll előttünk, hogy egy kicsit parodisztikusan mondjam, nincsen oroszlán, csak oroszlánok vannak, tehát a faj az oroszlánnak vagy bármilyen más élőlénynek a fajhoz tartozása, egy kicsit szubjektív, egy kicsit ízlés dolga ezek után. Ez egy olyan nagyhatású gondolat, ami mai napig egyébként nagyon nagy nehézséget okoz sokak számára, és a diákjainkkal is mindig, hogy úgy mondjam, küzdeni szoktunk az órán, hogy ezt el tudjuk magyarázni, mert hát az emberben van egyfajta elvárás azzal kapcsolatban, hogy mit értünk faj alatt. Nos, a darwini értelmezett fajfogalom a fajnak a miben létét feloldja. Egyébként nagyon szép illusztrációját nyújtják ennek az úgynevezett körfajok. Ezek olyanok, amik körbe lakják a földet, a bolygót, vagy pedig egy nagyobb területet, de egy nagyon érdekes módon. Úgy tudnék, hogyha elindulunk, és elkezdjük ennek a fajnak az egyedeit, a változatait szemügyre venni, akkor a populáció végig egy faj marad, miközben különböző változatok sokaságát látjuk, amelyek egymástól rendkívüli mértékben eltérnek. Megmarad a fajnak az egysége azonban, tehát például szaporodni tudnak egymással, és hát mondjuk morfológiai értelemben is ugyanazt a fajt látjuk. Igen ám, de ha bezárjuk a kört és visszaérünk a kiinduló helyre, akkor már ott egy másik fajt találunk. Tehát ezek a pici változások, ezek a pici különbségek akkumulálódnak, felgyülemlenek, és a kört bezárva egy másik fajt eredményeznek. Tehát azt látjuk, hogy ez az egy faj tulajdonképpen kettő, hiszen csak attól függ, hogy hogyan nézzük. Nincs ebben semmi különleges akkor, hogyha a darwini fajfogalom szempontjából vesszük szemügyre, hiszen ugye ez azt mondja, hogy ne tessék azzal törődni, most Isten igazándiból egy faj-e, ez vagy másfél, vagy kettő. A faj ilyen értelemben nem egy szigorú, nem egy szilárd fogalom. Ez az első gondolati lépés ahhoz, hogy beszélhessünk a fajok átalakulásáról, a fajok egymásba transformálódásáról, az evolúcióról. Ugye azt mondtam, hogy Darwin két felfedezést tesz, az egyik tehát a faj létének a feloldódása, a másik felfedezés ugyanilyen nagy jelentőségű. Azt fedezi fel ugyanis, hogy ez a mintázat, ez a beszédes mintázat nem lehet másnak az eredménye. És ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy tényleg egyfajta kényszerről, egy gondolati kényszerről van szó. Nem lehet másnak az eredménye, mint vándorlással történő módosulásnak és leszármazásnak. Szóval itt az ábrán, hát itt a kontinens vándorlással összekombinált formában látjuk egyébként a nagy rendszertani osztályoknak a vándorlásait. Hát ez az információ már, mint a kontinens vándorlásról való információ Darwinnak nem állhatott a rendelkezésére. De Darwin is látja azt, hogy a nagy osztályok tagjai hogyan vesznek birtokba nagy területeket, és hát méghozzá úgy, hogy ugye, tehát ne azt tessék elképzelni, mint hogy itt egy faj vándorolt volna végig, hanem úgy, hogy minden egyes helyen egy picikét más fajokat találunk, egy fantasztikus sokféleségben. Szóval, hogy népszerűen és érthetően mondjam, ez ugyanaz a probléma, hogyha most a teremtés történet szemszögéből akarjuk szemügyre venni, ugyanaz a probléma, mint a Mikulásnak a problémája. Hogyan viszi ki a Mikulás az összes csomagot a helyére, és nem téved sohasem? Hogyan lehetséges, hogy ezek a fajok, ez a számtalan faj arra, számtalan helyre, mind pontosan oda került a helyére, anélkül, hogy bármiféle probléma történt volna, anélkül, hogy a fajok felcserélődtek volna. Szóval Darwin nem a teremtőben nem hitt, Darwin vallásos ember volt, a fajok eredete híres utolsó bekezdésében arról beszél, hogy milyen felemelő gondolat egy teremtő tud elképzelni, hogy a világot úgy hozta létre, hogy ebben a fajok maguktól kialakulhassanak, egymásba átalakulhassanak. Ő nem a teremtőben nem hitt, hanem a Mikulásban nem hitt. Hogy ennek a jelentőségét még jobban lássuk, itt most az ábrán látjuk az emlősök származására vonatkozó diagramot, ami hát itt a földrajzi vonatkozásokat nem tudja mutatni, csak az időbelieket, de hát egy 65-70 millió évet átfogó történetet mutat be, egy olyan történetet, amely számos ágra bomlik, Látjuk az elszényesektől a csöves fogóakon át a szirtiborz alakúaknak és másoknak a megjelenését, egy rendkívüli fajta és család gazdagságnak a megjelenését, és ugye tessék ezt hozzátenni azt a, mondom az ábrán nem látható, rendkívül összetett, bonyolult földrajzi gazdagságot, ami ezeket a fajokat és rendszertani, magasabb rendszertani csoportokat, ugye helyekhez is rendeli. Tehát arra kell ugye ebből következtetnünk, hogyha valami fajta mérnököt, vagy tervezőt, vagy teremtőt képzelnénk el, aki elhelyezi ezeket a fajokat oda-arra a helyre, ahol vannak, akkor ennek a teremtőnek nem csak olyan szorgalmasnak kellene lennie, mint a Mikulás, hanem még ráadásul tréfás kedvűnek, vagy rossz indulatúnak is, ugye? Mert hiszen arra is kell gondolnia, hogy miközben ugye mindent pontosan a maga helyére tesz, ezt úgy tegye, hogy ehhez a nagyon bonyolult leszármazási fához is illeszkedjék, ráadásul úgy, hogy ugye ahol a vándorlás valamivel lassabb vagy gyorsabb lehetett volna, ott is a fajok különbsége kisebb vagy nagyobb különbség, kisebb vagy nagyobb eltérés, ehhez pontosan illeszkedjen, és minden a helyére kerüljön. Hát nyilvánvaló, hogy ez egy abszurditás, tehát egy picit komolyabban beszélve, egy kicsit, hogy úgy mondjam, hivatalosabb nyelvre váltva, a tudomány mindig a legvalószínűbb dolgot tekinti ténynek, vagy a legkevésbé valószínűtlen tekinti ténynek, és hát ilyen értelemben a darwini bizonyítékok alapján nem maradt kétség, hogy a leszármazással és módosulással való vándorlás a biogeográfiai mintázatok tanúsága alapján az evolúciót mint tényt alapozza meg. Egy egészen másfajta bizonyíték csoportot alkotnak a csökevényes tervekre vonatkozó, csökevényes szervekre vonatkozó bizonyítékok. A csökevényes szervek és ügyetlen megoldások az evolúcióban egy sajátos rendszert alkotnak. Csökevényes szerv alatt olyasmit értünk, amire példa a növényevőknek, a kérődzőknek, a bőr alatt maradó, ki nem bújó szemfogai. Tehát ezek olyasfajta szervek, olyasfajta megoldások, amik ott vannak ugyan, de nem láthatók, vagy nem működnek, működésképtelenek az eredeti funkciójuknak megfelelően. Itt most az ábrán homológ szervek sorát látjuk, tehát olyan szerveket, amelyek anatómiailag azonosak, sőt, hát az evolúció értelmében leszármazásilag is azonos eredetűek. Látjuk, hogy a mellső végtag a számos állatfajnál uszonyszerű vagy más módon módosult. Itt a sorozatnak az utolsó elemeként a delfint látjuk, és hát egy korábbi, sajnos már átment része, vagy elment része az ábrának mutatja a hüllőket, ahol látjuk azt, hogy már jól fejlett belső végtagok voltak, finoman differenciált ujjpercekkel. A delfinnél mindez eltűnik, részben összenő, részben furcsa módon módosult, tehát csökevényes szerv a szónak abban az értelmében, hogy eredeti funkciójára használhatatlan. A csökevényes szervek Darwin szóhasználatával élve használaton kívüli szervek is. Na most, hogyha használaton kívüli egy szerv, akkor természetesen fölösleges, illetve káros is, hát azt ugye csak a legnaívabb ember hiheti, hogy ha valami ott van, de nem csinál semmit, akkor az voltaképpen, mintha ott se lenne. Egy híres amerikai mondás szerint ugye csak az az alkatrész nem romolhat el, amit be se építettek. Vagyis a csökevényes szervek is egyértelműen károsak abban az értelemben, vagy károsak lehetnek abban az értelemben, hogy betegségnek vagy sérülésnek a forrásai lehetnek. Tehát megint, hogyha arra gondolunk, hogy az evolúciótól eltérő más magyarázatot keresnénk a csökevényes szerveknek a létére, akkor hát bizony azzal a problémával szembesülünk, hogy ennek egy rossz indulatú tervezőnek, vagy rossz indulatú teremtőnek kellett volna lenni. Hát már ennek a gondolatmenetnek a mentén is a csökevényes szerveknek a létéből az evolúcióra kell, én azt gondolom, következtetnünk. De hát van egy másik, talán ennél az előzőnél erősebb gondolatmenet is erre, ami pedig az, hogy hát, hogyha két irodalmi művet szemügyre veszünk, és bennük közös hibák vannak, akkor a közös hibák alapján egy plágiumpert meg lehet nyerni. Ugye? Tudnék, azt még csak mondhatja valaki, hogy hát kérem szépen, nekem függetlenül jutott eszembe a háború és béke, de az, hogy a helyesírási hibákat és az egyéb elírásokat is pontosan úgy vettem át, ahogy azt Tolstoy írta meg, ezt már ugye senki nem fogja elhinni. Tehát a közös hibák, azok mindig közös szerzőségre utalnak. És hát ebben az értelemben a csökevényes szervek igazi jelentősége abban áll, hogyha különböző egymástól távol lévő fajokban találunk csökevényes, mind a kettőben csökevényes szerveket, akkor ezek egy olyan távoli ősre utalnak, ahol szintén megvoltak ezek már eredeti formájukban esetleg használható, és egy közelebbi ősben pedig szintén csökevényes formában. A majomnak és az embernek is vannak ilyen közös csökevényes szervei, ilyenek például a bőrizmok. Ugye a bőrizmokat mindenki ismeri, a legtöbb emlős állatnak vannak ilyenek. Bőrizmok azok, mint például a lónak, ugye a bőre alatti olyan izmok, amelyeket rángatni tud, és akkor ezzel el tudja kergetni a legyeket és más rovarokat. Nos, hát bőrizmai nekünk is vannak, és a majmoknak is. Darwin már foglalkozott ezzel a problémával. Hát a bőrizmok nálunk csökevényesek, tehát ott vannak, ezek olyan izmok, amik a bőrről a bőrre tapadnak, tehát nem a csontról, mint a törzsizmok általában, de hát nálunk használhatatlanok. Az, hogy mind a majmokban, mind nálunk ilyen használhatatlan formában ezek megvannak, egyértelműen utal tehát arra, hogy egy közös szerzőség, egy közös ősnek a szerzősége tételezhető fel, ahonnan aztán leszármazással öröklődnek ezek át. Hát Darwin már maga megalapítja, hogy ezek a csökevényes szervek persze nagyon változékonyak is, amit már ő a használaton kívüli voltuk eredményének tekint, hát ugyanis ha nem használjuk ezeket a szerveket, akkor természetesen bármilyenek lehetnek, különféle formákat öltetnek fel, és aztán ezek a különféle formák ebben a nagyon eltérő formájukban tudnak pusztán az öröklés kényszeren lévén egy darabig fennmaradni és öröklődni. Tehát így a csökevényes szervek hátterében egyszerre látunk egy konzervatív, tehát megtartó és egy változékonyságot létrehozó mechanizmust. Mindez teljesen vak és néma marad akkor, hogyha az evolúció tényét nem tételezzük fel emögé a mintázat mögé. Még szintén a csökevényes szerveknél, vagy inkább pontosabban fogalmazva, sikertelen, rossz, ügyetlen megoldásoknál maradva, a tüdő, és hát erre látunk egy illusztrációt most az ábrán, a tüdő egy olyan szerv, ami anatómiailag az úszóhólyagnak felel meg, és hát számos jelzés van arra, hogy a tüdő bizony nem valami nagyon szerencsés szerv. Hát a funkcióját olyan értelemben sem látja el nagyon jól, hogy kiszámolták, hogy a tüdőnek a hatékonysága az oxigén csere biztosítására nem valami jó, lehetne sokkal jobb is. Sokkal érdekesebb kérdés azonban az, hogy az emlősöknél a tüdő az ugye egy olyan szerkezettel van megoldva, úgy csatlakozik a szájüreghez, a torokhoz és a garathoz, hogy ez a nyelőcső és a légcső találkozását, kereszteződését hozza létre, ami hát egy csomó problémát okoz, embernél például fulladást is tud okozni a megemelt gégefő miatt. Ugye egy szerencsétlen, ügyetlen megoldásról van szó, megint csak nincs olyan teremtő, vagy nincs olyan mérnök, aki ilyet tervezett volna, ez tökéletesen értelmetlen ebben a formájában. Értelmet kap azonban azonnal, hogyha feltételezzük, az evolúció értelmében, hogy a tüdő nem csak anatomilag megfelel az úszóhólyagnak, hanem ténylegesen módosult úszóhólyag, és hát itt egy mérnöki problémát kellett megoldani az evolúciónak azt, hogy az úszóhólyagot oxigénnel ellátó csövet, ami eredetileg a kopoltyúkhoz szervesült, az ki kell hozni valahova a szájüreghez és az orrüreghez, hogy onnan kapjon levegőt ez a módosult úszóhólyag, ahogy azt egyébként látjuk is fosszilis és mai élő fajok során keresztül, hogyha a csontos halakból történő módosulások sorozatait szemügyre vesszük, vannak olyan halak, tüdős halak, amelyek valóban olyan átmeneti formák, amelyek módosult úszóhólyaggal rendelkeznek. Az evolúciós logika, tehát ezeket közbülső formáknak tekinti, azt mondja, hogy ezt az átalakulási történetet mesélik el egy kérlelhetetlen logikával. Nem lehet másként, mint hogy egy átalakulás történt az úszóhólyagból a közbülső formákon keresztül a tüdőn át, mert különben értelmetlen az a rossz megoldás, amit ma az emlősöknél látunk. Mindezeknél érdekesebb azonban úgy gondolom a zsiráf története.
Itt állunk a zsiráfnál, az evolúció egyik legkedveltebb állata. Nyilván mindenki látott már zsiráfot, és mindenki el is gondolkodott azon, miért van ilyen hosszú nyaka, és hogy vajon ez jó-e neki. És mindenki azt gondolja, hogy tudja a választ is.
Nos, hát a zsiráffal kapcsolatban van egy közönségkérdésünk. Hát a kérdés persze ez, hogy tényleg tudjuk-e a választ. Látni fogunk egy kérdést, és hozzá kapcsolódóan négy válaszlehetőséget. Miért van hosszú nyaka a zsiráfnak? Mert így teremtették, hogy enni tudjon a magas fákról, hogy a hímek ezzel küzdjenek egymással, vagy hogy az állat lássa a fűben lapuló oroszlánt. Van önöknek egy ilyen kis nyomogatható készüléke, úgyhogy kérem, hogy szavazzanak, és kíváncsian várjuk az eredményt. Tehát a kettes kapta a legtöbb szavazatot, 73%-ot, hogy enni tudjon a magas fákról, pedig hát ugye én ott a szememmel csippentve mondtam az állatkertben a zsiráf előtt állva, hogy mindenki azt hiszi, hogy tudja a magyarázatot. Szóval nézzük, hogy mit mond erről a tudomány, térjünk vissza ahhoz a képhez, ahol a zsiráf a magas fáról legel. Hát ugye a tudomány többször módosította a zsiráffal kapcsolatban az álláspontját. Először kicsit a bibliai teremtős történet logikáját is keresve, a tudomány, az evolúció biológia is azt próbálta magyarázni, hogy a zsiráfnak miért jó. Hát persze a zsiráf egy esetlen, ügyetlen állat, nagyon nehézkesen mozog, rendkívül kiszolgáltatott ívás közben, ugye ismerik ezt a furcsa poszt, amiben a zsiráf inni tud. Tehát valóban egy furcsa helyzetben lévő állatról beszélünk, de hát ugye azt lehetett gondolni, hogy szegénykének mégiscsak azért jó dolga van, mert enni tud a magas fákról, és az evolúció elmélet ebben kereste a magyarázatát ennek a furcsa jelenségnek, tehát egy szelekciós tényezőt tételeztek fel, nevezetesen azt a szelekciót, ami majd előnyben részesíti a véletlenszerűen kialakuló hosszú nyakú változatokat. Időközben kiderült azonban, hogy a zsiráf az idejének a java részében nem a magas fákról, hanem az alacsony bokrokról legel, ebben a magas vagy hosszú nyaka ugyanúgy akadályozza, mint minden másban. Ugye? Tehát most akkor megint egy szerencsétlen állatról van szó, egy evolúciós hibáról van szó, egy rossz indatú teremtőt kell feltételeznünk? A dolgot most már az evolúció elmélet szempontjából tovább bonyolítja az, hogy a zsiráf a kecskének a rokona. És hát a kecske, hát nem annyira közeli rokon persze, de azért mégiscsak egy számon tartandó rokon, és a kecske, hát itt látjuk, ami nyújtogatja a nyakát, és próbálna ő is magasról lenni, a kecske egy megdöbbentő módon tud fára mászni. Van erről is ábránk. Szóval aki Máltán jár, hát ez extrém példa, ezt meg kell, hogy mondjam, de aki Máltán jár, vagy a földközi tenger vidékén, az maga is készített ilyen felvételeket, az internet tele van fáramászó kecskékkel, tehát amikor az előadásra készültem, rengeteg hasonló illusztrációt tudtam találni. Szóval egy pici csúsztatás van, ezt a biológusok kedvéért mondom, ugye, tehát a zsiráfnak meg a kecskének az élőhelye nagyon különböző. És hát azért ott nagyon különbözőek a fák is. Egy dolgot azonban hozzá kell tenni, a zsiráf legközelebbi rokona az okapi, az olyan fák közelében él, ahol azonban a kecskék is megélnének. Tehát értelmes lesz feltenni, tehát amire a kecske fel tudna mászni. Tehát értelmes lesz feltenni azt a kérdést akkor, hogy a zsiráfnak miért van hosszú nyaka, ahelyett, hogy fára mászna. És hát a mai tudásunk szerinti válasz, itt most nagyon pontosan fogalmazok, tehát a mai tudásunkról van szó. Én azt gondolom, hogy abban semmi különleges nincsen, amikor a tudomány módosítja az álláspontját, és a mai tudásunk nem azonos a tegnapival, esetleg nem azonos a holnapival sem. De a mai tudásunk a zsiráfról az, hogy egy evolúciós balesetnek az eredménye, tudnék az okapival közös korai ősök hímjei, az okapival közös ősöknek a hímei a nyakukkal vívtak meg egymással, és hát ezt teszik a zsiráfhímek ma is, neckingnek, nyakazásnak hívják azt a viselkedést, amelynek lévén a zsiráfhímek egymás nyakának feszülve birkoznak, sőt, hát ilyen pörölycsapásszerű ütésekkel próbálják leküzdeni egymást. Ez egyáltalán nem egy veszélytelen dolog, az állatvilágban nagyon sokszor rituálisak csupán ezek a küzdelmek, a zsiráfhímek meglepő módon meg is ölik egymást. Vagy legalábbis nagyon gyakran ez megtörténik. Én azt gondolom, hogy ennek a történetnek nagyon sokféle tanulsága van. A zsiráf története egyrészt hát megint azt mutatja, hogy egy olyan furcsa jelenséget látunk a zsiráf nyakával kapcsolatban, amivel nem tudnánk mit kezdeni az evolúció ténye nélkül. Ugyanakkor azonban valami egészen másfajta dologra is utal, és pedig arra, hogy az evolúció azért ugye másfajta logikával működik, mint a tervezés. Tehát egy mérnök soha nem tervezne olyasmit, mint a tüdő, egy mérnök soha nem tervezne olyasmit, mint a zsiráfnak a nyaka. Amikor az evolúció elméletre térünk, mert idáig az evolúciónak magának a bizonyítékairól beszéltünk, amikor az evolúció elméletre térünk, akkor azért ne tessék elfelejteni azt, hogy tehát nem arra kell gondolni az evolúció elmélet kapcsán, hogy az evolúciónak meg kell magyaráznia, hogy miért olyanok a mai fajok, mint amilyenek. Egyáltalán nem kell, hogy olyanok legyenek. Lehet, hogy csak véletlenül olyanok, lehet, hogy csak apróságokon múlik mindez. És az átköt bennünket a következő nagy blokkhoz, az evolúcióval kapcsolatos téfiteknek a megbeszéléséhez. Az evolúció ellenfelei ugye nagyon sokféle kifogással élnek az evolúcióval szemben, és ezekből hát az előző logika szerint én azt gondolom látjuk, hogy tévesen arra következtetnek, hogy akkor az evolúció tényesen történhetett meg. Azt hiszem, hogy látjuk, hogy az evolúció ténye valóban független attól, mit gondolunk az evolúció elméletről. De hát most mégis néhány kiragadott, és tényleg csak egy-két példára van időnk, néhány kiragadott példán keresztül lássuk az evolúcióval kapcsolatos téfiteket, és rögtön az első téfit alkalmas lesz megint arra, hogy egy közönségkérdést tegyünk fel. Van hozzá egy ábránk is, ami Thomas Huxley-tól származik, és a kérdés hozzá az, hogy miben félrevezető vagyon ez az ábra. Ugye ez egy közismert ábra, amiről itten szó van, pontosabban a közismert ábrának egy bizonyos változata, és a négy válasz lehetőség: egy, az ember nem az állatoktól származik, ezért volna félrevezető; kettő, az ember nem a mai élő fajoktól származik; három, a gibbon nem tartozik bele a sorozatba; négy, az ábra a történetet visszafelé meséli el. Tessék választani. Hát nagyon szép, 61%-ot kapott az ember nem a mai élő fajoktól származik, ez bizony így van, pedig szokott félreértést okozni, és az ábra valóban becsapós, tehát itt valóban mai élő fajok vannak, én örülök, hogy ezt észrevették. És elnézést kérek azoktól, akik tudták a választ, vagy akiknek kevés volt az egy gomb, mert bizony volt egy becsapás, tudnék, a másik választ is jónak gondoltuk, azt ugyanis, hogy a történetet visszafelé meséli el. Tehát ennek az ábrának kétfajta értelemben is becsapós az üzenete. Az egyik ez, hogy hát természetesen az evolúció, ugye közös ősökről beszél, és nem arról, hogy a mai élő fajok származtak volna egymástól, hát dehogy is származtak. A másik, ami ugyanilyen fontos azonban az, hogy visszafelé húz ki ez az ábra egy szálat, a ma felől, a jelen felől, az ember felől mesél le egy történetet, azt sugalva, mintha ennek így kellene lennie, mintha az ember lenne a mérce, mintha az evolúció az emberért lenne. Tehát az első téfit, amit meg kell beszélnünk, az, hogy az evolúció az emberhez vezető út. Hát dehogy is. Az evolúció elmélet éppen hogy azt tanítja, hogy minden pillanatban elágazó jövők jönnek létre, olyan jövők, amelyek a történetet számtalan szára bontják, és egészen apró dolgokon, picik is, a tudomány filozófia úgy hívja, hogy kontingenciákon múlik, tehát esetleges, alkalmas, pici dolgokon múlik az, hogy melyik ág győzedelmeskedik, vagy egyáltalán ezek közül az ágak közül valamelyik győzedelmeskedni fog-e, vagy pedig az egész evolúciós folyamat, vagy annak egy hatalmas ága, egy hatalmas szála a zsákutcába jut. Tehát ez egy nagyon fontos szempont, mert ugye az embert egészen másfajta módon helyezi akkor el a törzsfán. Egyáltalán nem biztos, hogy az ember az evolúciónak a csúcsa. Lehetett volna az evolúció csúcsa az ember helyett egy értelmes dinoszaurusz, vagy hát az is lehetett volna, hogy ki sem alakul értelmes intelligencia, tehát az is lehet, hogy mindössze szerencsések vagyunk. Ami átköt bennünket egy másik téfithez, tudnék ahhoz a téfithez, hogy csodára lenne szükség. Az evolúció ellenfelei rengeteget emlegetik azt, hogy hát valami rendkívüli, véletlen, elképzelhetetlen véletlen lett volna szükséges ahhoz, hogy az evolúció végbe menjen, és benne az ember kialakuljon. Ugye az embert már a helyre tettük, tehát nem biztos, hogy embernek kell kialakulni, de egyáltalán a csodákról, a véletlenekről nagyon sokat lehetne és talán kellene is beszélni. Itt most nagyon röviden csak egyetlen dologról fogok beszélni, amit én úgy hívok, hogy a millió-milliárd probléma. Néhány évvel ezelőtt egy akkori kormányzat az akkor is 400 milliárd forint költségvetési hiány áthidalására tippeket kért a lakosságtól, az interneten lehetett beírni és ötleteket adni, és össze is jött, hogyha mindent megvalósítanának, 400 millió forintnyi. Ugye 400 millió szemben a 400 milliárddal. Na most itt az az érdekes, hogy 400 millió és 400 milliárd között nem 3-0 a különbség, hanem három nagyságrend, és hogy ezt érzékeltessük, ugye, ez azt jelenti, hogy nem ábrázolhatok egy számítógép képernyőn. Mert hogyha az egyik egy pont, akkor a másiknak 1000 képpontnak kell lennie, és a legtöbb képernyő, mondjuk, hogy a függőleges oszlop grafikonokban gondolkodunk, akkor nem tud 1000 képpontot ábrázolni, tehát nem lehet egy ábrára behozni, mondom még érthetőbben, a tuti nagy ötletek, elnézést, hogy ilyen népszerűen mondom, a nagy ötletek nullát spóroltak meg a 400 milliárdos hiányból. Na most az evolúcióval kapcsolatban 10-23. Nagyságrendű molekulának milliárd évekig tartó működéséről kell beszélni, és Ekközben minden egyes másodpercben kémiai reakcióknak az ezrei vagy milliói mehetnek végbe. Én azt gondolom, hogy akik csodáról beszélnek az evolúció kapcsán, ezek nem tudják érzékileg végig gondolni azt, hogy ezek a valószínűségek tulajdonképpen mit jelentenek, hogy ezek a nagy számok voltak éppen mit jelentenek. Mint ahogy egyébként senki más sem tudja végig gondolni, én nem szeretnék abban a pózban tetszelegni, hogy én ebben ügyesebb vagyok. Nincs erre szükségünk. Van egy elmélet, úgy hívják, hogy valószínűségszámítás, amit részben azért találtak ki, hogy megkímélje bennünket ettől a fajta bűvészmutatványtól, hogy tehát megpróbáljuk elképzelni az elképzelhetetlent, az igen nagy számokat, vagy az igen kicsi valószínűséget a másik oldalon. És hát megdöbbentő módon, hogyha a valószínűség elméletet veszük igénybe, akkor pont az ellenkező véglethez jutunk. Azt számolták ki már a 60-as években egyébként elsőként egy Howard Morovitz nevű amerikai fizikus, hogy valószínűleg az élet keletkezéséhez szükséges molekulák lényegében azonnal rendelkezésre álltak, ahogy a Föld felszínén megjelent a folyékony halmazállapotú víz, és hasonlóan, hogy az evolúció működéséhez szükséges többi véletlenszerű folyamat is igen nagy valószínűséggel, nagy gyakorisággal végbe mehetett. A szellemes illusztrációját adja ennek a problémának, mármint ennek a csoda problémának, Freeman Dyson Princetoni, tehát amerikai fizikus, aki azt mondja, aki kiszámolja, hogyha bizonyos reális feltételezéseket teszünk arról, hogy milyen gyakran történik egyáltalán esemény az emberrel, majd utána csodának nevezzük azt, ami egy nagyon kicsi valószínűségi esemény, arra is egy bizonyos számot megnevez, de teljesen mindegy. A dolog logikája az érdekes. Azt számolja ki ezzel a logikával, hogy ha elegendően gyakran történnek velünk események, tehát mondjuk másodpercenként egy, akkor átlag minden hónapban számíthatunk egy csodára. Tehát mondjuk csoda alatt értve olyasmit, hogy épp ma kaptam egy e-mailt a 20 éve nem látott barátomtól, pont ma, amikor rá gondoltam. És hát egyébként néhány perccel később elő fogok venni itt egy újságot, amit tényleg épp ma kaptam, miközben az előadás szövege már hetekkel ezelőtt kész volt, és ragyogóan illusztrálja azt, amiről a csodák kapcsán beszélni szerettem volna. De miért az újság előkerülhet, egy következő tévhitről kell beszélnünk, és pedig ez az a tévhit lenne, hogy az evolúció példákkal cáfolható. Hát ugye egy meglepő dologról van szó. Az evolúció ellenfelei dobálóznak a példákkal, és talán meglepő, hogyha azt mondom tudományfilozofusként, hogy a példákkal nem lehet cáfolni az evolúció elméletet. Sőt, tulajdonképpen semmilyen tudományos elméletet sem. Hát a dolog sokkal bonyolultabb ennél. Valójában a példák zsákutcájában nem szabad belemenni. Hát, hogyha a példákkal elkezdünk foglalkozni, az nagyon hamar obstrukcióhoz, tehát a kutatás akadályozásához vezet. Mondok egy konkrét példát, az evolúció-kreáció vitákban a közelmúltban itt Magyarországon az egyik, az evolúciót ellenző ellenfél, valamelyik viszont válaszában 62 oldalas írományt nyújtott be. Tehát ugye a következő nyilván 124 oldalas lenne, és így tovább. Szóval ez obstrukció egész egyszerűen, erre nem szabad válaszolni. Tehát a példák valójában nem alkalmasak arra, hogy egy elméletet, hogy úgy mondjam, tönkretegyenek, vagy megcáfoljanak. Megmagyarázom úgy, hogyan kell ezt érteni. Egy olyan példa, amit az evolúció ellenfelei gyakran szeretnek hangoztatni, az, hogy nem magyarázza az evolúció elmélet a sejtszervecskék, tehát ilyen kis csillók, baktériumok, farka, ostorai és hasonlók létrejöttét. Én azt gondolom, hogy ez tévedés, de most tegyük félre, tételezzük fel egy pillanatra, hogy ez így van és nekik igazuk van. Tegyük fel, hogy az evolúció elmélet ez most valóban nem magyarázza. És akkor mi történt? Hát semmi nem történt. Tudnélék, hát azt gondolom, hogy ez egy természetes állapota a tudománynak, hogy valamit éppen nem tud magyarázni. Szóval megint picit precízebben próbálok fogalmazni, egy tudományos elmélet sokkal inkább olyan, mint egy kutatási program. Ugye abban az értelemben is, hogy a tudományos elmélet ennek során maga is megváltozik, fejlődik, átalakuláson megy keresztül, de hát abban az értelemben is, hogy hát szép lassan haladunk előre, ahogy a költségvetés engedi, meg ahogy az időnk engedi. Tehát az, hogy egy adott pillanatban nem tudunk mindent magyarázni, hát ez tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy védjegye a tudománynak. Minden tudomány így működik, nem csak az evolúció elmélet. Ez nem valami fajta különleges leleplezés vagy valami fajta szégyen foltja az evolúció elméletnek. Ez természetes. Tessék belegondolni abba, hogy a csillagászat vagy a kozmológia sem képes magyarázni minden tényt, amit felfedeztünk a csillagokkal kapcsolatban. Ez ugye nem jelenti akkor azt, hogy akkor a gravitációs elmélet téves volna, vagy még kevésbé, hogy a gravitáció ténye ne lenne érvényes, ugye? Tehát ugyanez a logika érvényes az evolúcióra, az evolúció elméletre is, tehát ezért mondom azt, hogy a példákkal nagyon csinyán kell bánni, pusztán példák révén egy elmélet soha nem cáfolható. Illetve hát itt egy nagyon finom megkülönböztetést kell tennünk, Lakatos Imre nyomán, aki egy magyar származású tudományfilozófus, bár Londonban lett világhírű. Ő megkülönbözteti azt, amit lokális és globális ellenpéldának nevezünk. A lokális ellenpéldák ilyesfajták, mint ez a, hát az előző példa, amit mondtam a csillókról, meg a sejtszervecskékről. Ezekkel majd lesz valami. A globális, tehát ezek helyi ellenpéldák. A globális ellenpélda az olyasmi, ami egy elméletnek vagy egy kutatási programnak a lényegét ássa alá. Az evolúcióval kapcsolatban, tehát érdekes, megdöbbentő, hogy ilyen lokális ellenpéldákkal próbálkoznak az ellenfelek, én nem is értem, hogy miért. A globális ellenpélda olyasfajta lehetne, hogyha mondjuk a törzsfába nem illő, nem tartozó élőlényeket találnánk, vagy méghozzá ilyeneket találnánk nagy számban. Ugye még egy globális ellenpélda sem biztos, hogy leomlaszt egy elméletet, de ez messzire vinne bennünket most ebben a pillanatban. De tényleg, hogyha olyan fajokat találnánk, akár múltbeli, akár jelenbeli fajokat, amelyek a törzsfának ebben ebben a nagyon finoman felépített, nagyon bonyolult szerkezetekkel rendelkező felépítésében nem illene, ami, mint láttuk, még biogeográfiai, tehát földrajzi tényekhez is illeszkedik, az bizony az evolúció elmélet számára egy nagyon súlyos gondot jelentene. Vagy hasonló probléma lenne az, hogyha az egyetfejlődés kapcsán, tehát annak a folyamatnak a kapcsán, aminek a révén a megtermékezett peteseitből kifejlett organizmus lesz, tehát ennek a folyamatnak a tanulmányozása kapcsán az derülne ki, hogy mondjuk az egyik formát, az egyik organizmusnak a formáját nem lehet transformációval átalakítani egy másik formába. Ez is egyfajta globális ellenpélda lehetne az evolúcióval kapcsolatban, és ez megéri azt, hogy külön megbeszéljük egy önálló tévhitként, ennek a tévhitnek azt a nevet adtam, hogy véletlenül nem keletkezhetnek új szervek. Nos, hát a véletlenről a valószínűség kapcsán már egy bizonyos értelemben volt szó, itt most egy kicsit kötöttebb értelemben inkább arról szeretnék beszélni, úgy szokták ezt érteni, hogy vajon egy vagy néhány lépésben keletkezhetnek-e olyan formák, amelyek radikális módon egy új organizmust, egy új fajt hoznak létre. Vajon tényleg létrejöhetnek-e egymásból a formák? Hát itt mondjuk egy adott szerven belül a szárny felépítésének a megtartása mellett látunk különböző nagyon szép színes formákat, és hát ezek a formák persze nem csak különböző alakokat jelentenek, hanem a biológiában ezekhez mindig különböző funkciók, különböző fontos evolúciós értelemben jelentős szerepek is járulnak, tehát például rejtőzködés, vagy szexuális figyelemfelhívás, vagy ilyesmi. Tehát egy nagyon komoly kérdés az, hogy vajon ezek valóban létrejöhetnek-e az evolúcióval, mondjuk például egyetlen lépésben, vagy néhány lépésben létrejöhet egy olyan transformáció, ami ezeket egymásból létrehozza. Úgy képzeli az evolúció elmélet például, hogy a rákok, pókok és egyéb szörnyetegek, akiket itt látunk az ábra felső részén, ezek mind valami fajta közös, százlábú alakból jöttek létre, vajon lehetséges-e egy ilyesfajta átmenet. És hát bizony, ez nagyon sokáig az evolúció elmélet számára fejtörést okozott, azért meg kell mondjam, hogy viszonylag kevesen gondoltak arra, hogy ez globális ellenpéldát jelentene. Tudnék a mintázat, mármint az egyetfejlődési sémáknak a mintázata, azért valami fajta belső értelmet, vagy belső szerkezetet, logikát mutatott, tehát kevesen gondolták azt, hogy majd a transformációval nem lehet valamilyen módon ezt magyarázni. De hát nem volt meg konkrétan az a transformáció, ami létre tudta hozni ezeket az átalakulásokat. Időközben azonban drámaian megváltozott a helyzet, és az elmúlt évtizedben, vagy évtizedekben olyan ismeretek birtokába kerültünk, aminek a révén most már világosan lehet beszélni ilyen transformációkról. Hasonló transformáció például a drozofilának, az ecetmuslicának a bitorax mutációja. Ez egy olyan mutáció, tehát egyetlen ponton történő változás, ami egy kétszárnyú alakot hoz létre, és az artémiának, az akvaristák által is jól ismert sóféregnek, hát ez persze nem féreg, hanem valójában egy aprócska ráknak a lárvája, mindössze egyetlen gén megváltoztatásával egy olyan alakja jön létre, ami a százlábú alakból egy mindössze hat lábbal rendelkező alakot hoz létre. Tehát itt egy olyan ábrát látunk, egy olyan illusztrációt, ami törzsfejlődési sorba rakva próbálja érzékeltetni azt az átmenetet, ami egy korai, mondjuk ilyen százlábú alakból mindössze néhány lépésben létre tud hozni esetleg egy mai rovarhoz, egy mai légyhez, légyhez hasonló, annak megfelelő alakot, a test alapvető szervényezettségének és felépítésének a megtartásába. Azokat a géneket, amik ezeket az átmeneteket szabályozzák, úgy hívják, hogy homeobox gének, vagy Hox gének, és ezekből most már elég sokat találtak meg. Az az újság, amit az előbb említettem, ez a New York Review of Books-nak a legfrissebb száma, ma május 8-a van, ez a 11-i szám, nem tévedés, hát mindig az újságok kicsit korábban jelennek meg, mint a dátum, ami rajtuk szerepel. És ennek a számnak a címlapján éppen a homeobox génekről szóló sztorihoz tartozó illusztráció van. Az ecetmuslicának 8 ilyen homeobox génje van, ami a teljes egyetfejlődésének a szabályozását irányítja. Az emberben 4 ilyen Hox géncsoport van, amik felépítési rokonságot mutatnak a muslica 8 homeobox génjével, és egyre több a bizonyíték arra, hogy mindössze néhány lépésben, ez persze esetleg csak több millió év alatt bekövetkező lépéseket jelent, de mégiscsak mindössze néhány lépésben lehetségessé válik az, hogy mondjuk egy soklábú, rákszerű ősi formából létrejöjjön egy hatlábú rovar, amelynek szárnya is van, és még további néhány transformációval létrejöhessenek olyan alakok, amelyek már az emlős állatokat jellemzik. Hát ehhez tartozó információ, amit persze régóta tudtak, csak nem tudtak vele mit kezdeni, hogy az emberi test is mutat bizonyos fajta szervényezettséget. Úgy hívják ezt, hogy rejtett anatómia. Mi is rendelkezünk egy ilyen rejtett anatómiával, és hát úgy néz ki, hogy ennek a rejtett anatómiának az értelme a homeobox génekben van, amik ennek az anatómiának, ennek a szervényezettségnek egyes részeit önállóan, tehát hogy úgy mondjam, modulárisan szabályoznak. Ilyen moduloknak a kiesése, bejövetele az, amire a példát látjuk a légy, illetve a soklábú forma közötti átmenet kapcsán. Nem kell tehát attól tartani, hogy az evolúció kifogyna a formákból, és hogy ne volna lehetséges az, hogy egyszerű átmenetekkel ilyen formákat hozzunk létre. Végül, hát két egészen másfajta, mert ugye azt mondtam, hogy csak végig rohanok ezeken a kifogásokon, és néhány alapvető típust említek, tehát néhány egészen másfajta kifogás következik. Itt van például ez, úgy hívják, hogy mindenkinek joga van a másféle nézethez. Hát nem. Az evolúció ellenzői nagyon sokszor hangoztatják, hogy hát ők csak egy másfajta nézetet hangoztatnak, nekik is joguk van egy másik fajta nézethez. Hát kérem szépen, hogy röviden és érthetően mondjam, alkotmányos értelemben ez természetesen így van. Alkotmányos értelemben ez így van, mindenkinek joga van egy másfajta nézethez. Ebben az értelemben nekem azonban jogom van zongorázni is. Ezt azonban itt most nem teszem, tehát megkímélem önöket ettől, ugye? Tehát itt ez azért van, mert nem tanultam zongorázni. Tehát a zongorázás példája jól mutatja azt, hogy ahhoz, hogy én azt akarjam, hogy meghallgassanak, ehhez 5-10 évet kell gyakorolnom, 5-10 évet kell tanulnom. Tehát egy nagyon furcsa tény van, amire fel kell hívni a figyelmet, hogy a tudás, és itt most egyaránt gondolhatunk a zongorázni tudásra, vagy a tudományos tudásra. A tudás nem demokratikus. Hát az egyik tudja, a másik nem tudja, ugye? Szóval ebben az értelemben meg kell mondani, hogy az evolúció elméletnek és az evolúció elméletet ellenzőknek a vitája nagyon sokszor nem is vita, hanem hogy úgy mondjam zongora lecke, tehát valami fajta információ átadás. Hát egy pontra azonban meg kell állni, és egy pontra fel szeretném hívni a figyelmet, aminek nagyon nagy a jelentősége, én úgy gondolom. Nem szabad arrongásnak lenni, tehát nem szabad azt gondolnunk, hogy pusztán azért, mert valaki a tudomány képviseletében egy információ hiányos ellenféllel áll szemben, akkor az igazságot képviselni. Tehát ugye a dolog nem így működik, az evolúció elmélet nem azért igaz, mert az evolúció ellenfelei nem értik. Ezt nagyon fontos figyelembe vennünk. Szóval a tudományos igazságnak megvan a saját maga belső dinamikája, azt is mondhatnám, hogy bízni lehet az emberi rossz indulatban és kicsinyességben. Hát a tudósok egymás hibáiból élnek, hogyha egy tudományos elméletben valahol egy pici hiba van, vagy egy pici olyan lehetőség, vagy bizonytalanság van, amiben bele lehet kapaszkodni, majd a kollégák belekapaszkodnak, és a tudomány belső vitái révén majd eljutnak egy olyasfajta következtetéshez, ami a tudományos igazságot előbbre lendíti. Tehát nincs szüksége ehhez fogadatlan prókátorokra, hogy úgy mondjam laikusokra. Azonban az előző megjegyzéseimnek a fényében a laikusokkal való párbeszéd rendkívül fontos, mert természetesen a laikus nem önmagában van megfosztva az igazság birtoklásának a lehetőségétől. Tehát a párbeszéd teszi lehetővé azt, hogy a laikus birtokába kerüljön azoknak a minőségi információknak, amelyek a párbeszédet valóban lehetővé teszik, és azt hiszem, hogy a tudományos tájékoztatásnak ezügyben rendkívül sok tennivalója van, és nem is biztos, hogy mindent megteszünk a kollégák nevében is mondom ezt. Végül utolsó kipétezett tévhitként azt szeretném említeni, hogy oly gyakran hallani, oly gyakran emlegetnek, hogy a tudomány elszegényít. Ugye azt szokták mondani, hogy az evolúció elmélet megfosztja az emberi létet minden értelmétől. Hát hiszen, hogyha minden véletlenszerűen történik, akkor minden mindegy, ugye? Hát akkor semminek nincs értelme, hogyha mi az állatvilág részei vagyunk, akkor hova lett a moralitás, hol van az emberi életnek az értelme? Ezt elveszi tőlünk az evolúció elmélet, szokták mondani. Nos, én azt gondolom, hogy csak az mond ilyet, aki az evolúció elméletet nem érti. Az evolúció elmélet éppen, hogy nem elveszi az embertől a moralitást, hanem valamilyen módon talán lehetőséget ad arra, hogy megértsük. Hát az persze igaz, hogy áttételesen az evolúció ténye nem az evolúció elmélet. Az evolúció ténye valamilyen módon persze kizárja azt, hogy az emberi moralitást transzcendens, tehát a körülöttünk lévő valóságon túlmutató eredetűnek tarthassuk. Tudni, hogy az evolúció azt tanítja, hogy az ember maga az evolúció terméke, tehát akkor az embernek minden tulajdonsága is, beleértve az emberi moralitást. Ebben az értelemben persze az evolúció elmélet elvesz tőlünk valamit, azonban helyébe ad valami mást. Hát azt adja tudnilik, hogy lehetővé teszi a megmagyarázását azoknak a folyamatoknak, amelyeknek a révén olyan emberi közösségek jönnek létre, amelyekben a kooperáció az állatvilágban nem ismert együttműködés lehetősége magas fokon van jelen, ahol az agressziónak egy olyan csak az emberi fajra jellemző specifikus kontrollja jelenik meg, amely az emberi fajt egy rendkívül szelíd, tehát kevéssé agresszív fajtásaival szemben béketűrő lényé teszi az állatvilágban egyedülálló módon. Tehát azt hiszem, hogy az evolúció elmélet ebben az értelemben éppen, hogy nem elvesz, hanem hozzátesz ahhoz, amit az emberről gondolunk. Szabadjon ehhez nagyon röviden egy személyes megjegyzést fűzni. Én azt hiszem, hogy az evolúcióval kapcsolatban az egyik közkeletű tévedés éppen a moralitás kapcsán van, és ez a moralitással kapcsolatos tévedés, ez pedig szerintem egy európai betegség. Szóval azt hinni, hogy valamifajta kinyilatkoztatott tanítás, uram bocsá, egy vallási tanítás lehet csak az, ami garanciát ad az emberi moralitásra, ez szerintem csak Európában jelenlévő gondolat. Én töltöttem egy évet Ázsiában, Japánban, ahol az emberek, meg kell mondjam, ugyanolyan, legalább ugyanolyan morális életet élnek, sőt, még az erkölcsi elvek is részben azonosak. Ami nem lehet egyébként véletlen, hát épp az evolúció elmélet tanít bennünket arra, hogy feltehetően itt valamifajta közös emberi tulajdonságokról van szó, amit az evolúció elmélet kapcsán fogunk majd tudni megérteni. Miért van az, hogy minden emberi társadalom, minden nagy vallás ugyanazokat az elveket, az idősek tiszteletét, a családnak a fontosságát és hasonlókat, a becsületességet hangsúlyozza. Ezek feltehetően olyan emberi vonások, amelyek kultúrákon keresztül, és tehát vallásokon keresztül, vallásoktól függetlenül tapasztalhatók meg, és az evolúció elmélet lehet az eszközünk ennek a sajátos emberi vonásnak a megértésében vagy magyarázatában. Végül előadásom befejező, záró gondolataiként rövid megjegyzéseket szeretnék tenni azzal kapcsolatban, hogy mi várható vajon a jövőben. Ugye azzal kezdtem, hogy viták keresztüzében van az evolúció elmélet, talán perek is lesznek. Én nem szeretnék proféta lenni, talán épp az evolúció elmélet maga tanít bennünket arra, hogy ne próbáljunk jósolni, emlékeznek erre, amit mondtam, az elágazó jövőkről, ugye? Tehát a jövő valamilyen értelemben mindig nyitott, mindig többfelé nyílik szét a paletta, nem tudjuk, mit hoz a jövő, nem tudjuk, hogy lesznek-e perek az értelmes tervezettség kapcsán, és hogyha igen, akkor azok mit fognak hozni. Én azt gondolom, hogy egy bizonyos értelemben mindegy is. Az evolúciót, mint tudományos elméletet biztos vagyok benne, hogy nem kell félteni, azt pedig talán nem gondolhatjuk, hogy a társadalmi ellenállás az evolúcióval kapcsolatban valaha is teljes mértékben megszűnjön. Annyira mást mond az evolúció az emberről, mint az emberrel kapcsolatos naív hétköznapi elvárásunk. Ugye az evolúció elmélet egy rendkívül nehéz elmélet, nagyon nehéz megérteni, ugyanolyan nehéz megérteni, mint a kvantummechanikát. Nem hiszem, hogy azt várhatjuk, hogy mindenki a kvantummechanika szakértője lesz. Mégsem vagyok pesszimista, egy egészen másfajta irányból azt gondolom, hogy várhatunk specifikus fejleményeket, ez pedig az alkalmazott evolúció. A 17. század óta, Francis Bacon Novum Organuma óta úgy szoktuk elképzelni a tudományt, hogy hogy amit értünk a tudományban, azt meg is tudjuk ismételni, vagy befolyásolni, módosítani tudjuk. Egészen hasonló lesz, azt gondolom, a helyzet az evolúcióval is. A küszöbön áll, meggyőződésem szerint, egy evolúciós technológia lehetősége. Ma ott tartunk, hogy például a Brandeis Egyetem Gólem nevű projektjében emberkéz érintése nélkül jönnek létre egy véletlenszerű evolúciós, szelekciós folyamatban olyan robotok, amelyek komplex feladatokat oldanak meg, itt például éppen a lokomóció feladatát, tehát a helyváltoztató mozgásnak a feladatát, és hát hogyha megmosolyogjuk ezeket a lényeket, mint amit a képernyőn látunk, akkor, mert hogy ezek ilyen furcsák, kicsit esetlenek, nehézkesek, akkor meg kell mondjam, hogy az evolúció biológus, vagy az evolúcióval foglalkozó tudomány filozófus szemében ugyanilyen megmosolyogtató furcsa lények vagyunk mi is, ilyen esetlenek vagyunk, tehát nincs ebben semmi rendkívüli. Ebben a bemutatásban van különben egy picike kis csalás vagy csúsztatás, hogy úgy mondjam, ugyanis hát emberkéz érintése nélkül jönnek létre ezek a robotok, tehát maga a szintézis is robotok révén történik, de hát persze ezeket a szintézisre képes robotokat azért a kísérlet kezdetén biztosítani kellett, a célt, a feladatot a kísérlet kezdetén biztosítani kellett. Ma a kutatások éppen abban az irányba mennek, hogy vajon lehetséges-e ezt a részt is automatizálni, szintén bevonni az evolúciós folyamatba, vajon meg lehet-e tenni azt, hogy magát a robotokat létrehozó robotokat is az evolúciós folyamat termékeként állítsuk elő. És hát nagyon komoly kísérletek folynak ebbe az irányba, részben az Európai Unió támogatásával. Magam is érintett vagyok egy olyan projektben, ahol az általam vezetett szimulációs kutatócsoport szerepel résztvevőként, és ahol az evolúciós erők eredetét, tehát éppen azoknak a feladatoknak az eredetét kutatjuk, amelyek egy ilyen önállóan, autonóm módon fejlődni képes, akár robot, akár szoftver, populáció, tehát halmaz fejlődését biztosítani tudják. Én azt gondolom, hogyha ide eljutunk, tehát hogyha egy valóban azt gondolom, hogy a lehetőségeink határán belül lévő evolúciós technológiát el tudunk érni, akkor bűvészinasként megismételve az evolúciót, és itt persze a bűvészinas szóval Goethére utalok, és egy picit egy fricskát is elhelyezek befejezésül. Szóval bűvészinasként megismételve az evolúciót, azt gondolom, hogy akkor talán kevesebben fogják majd azt gondolni, hogy az evolúció meg sem történt, vagy meg sem történhetett. Köszönöm szépen!